Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Meditációs Jóga Podcast 11. adása, immáron. Itt vannak velem már állandó beszélgetőtársaim, Nagy Melinda, Meli. Szia, Meli!
Sziasztok, szia, Kitti!
Melinda a meditációoktató, jóga oktató és asztrológus, és itt van velünk Meli párja Zoli, Nagy Zoltán. Szia, Zoli!
Szia, Kitti! Sziasztok, hello!
Zoli a technikai részért felel, és ugyanúgy állandó beszélgető partnerünk minden podcastben. A konfliktus kezelés a témánk. Hogyan fejlesztheti a meditáció a kommunikációs készséget? Mikor kitaláltuk ezt a témát, hogy a konfliktus kezelés legyen a mai adásunknak a központi egysége, akkor Zoli talált egy blogot, külföldi blog, és felolvasta nekünk ezt a levelet, és annyira megindított mindannyiunkat, annyi gondolat született mindannyiunkban erről a levélről, hogy azt gondoltuk, hogy ezzel kezdjük. Úgyhogy most felolvasnánk nektek, és el is indítjuk ezzel az adást. Múlt héten egy 10 napos csend elvonulást zártam le. Valójában ez volt már az 5. 10 napos elvonulásom, amit az elmúlt néhány évben végeztem. Sok-sok oka van annak, hogy miért ülök elvonulásokon, és miért végzek rendszeres meditációs gyakorlatot. Beavatlak titeket a fő motivációmba. Valójában ez az ok közvetlenül kapcsolódik a jobb kommunikációs készségek ápolásához. Nemrég történt, tisztán emlékszem az érzésre. Feszültség volt a mellkasomban, amely időről időre kellemetlen lüktetéssé változott. A karjaimon is átáramlott az energia. Éreztem, ahogy a szívem kalapál a mellkasomban. Miért tapasztaltam ezt? Időszűkében voltam, és elfelejtettem kinyomtatni egy fontos fájlt a jelentkezéshez, és nem sokára be kellett volna mennem a meghallgatásra. A kitöltött űrlap kényelmesen ült a dokumentumok mappámban. Messze voltam otthonról, és kifogytam a lehetőségekből. Megvan, felhívom anyámat, gondoltam diadalittasan. A fájl, amire szükségem volt, ott ült a számítógépen, készenlétben. Az volt a tervem, hogy megkérem anyukámat, aki idős kora miatt most velünk él, hogy küldje el nekem a fájlt, hogy onnan nyomtathassam ki, ahol éppen vagyok. Felhívtam, és szerencsére felvette a telefont. Sietve elmagyaráztam neki, milyen helyzetben vagyok. Oké, csak egy pár percet elpakolgatok, mondta anyám mosolyogva. Épp most értem haza. A tenyerem izzadni kezdett. Oké, mondtam, minden türelmemet összeszedve. Egy perccel később már a számítógépemhez igyekezett. Most jön a történet lényege. Anyám PC-t használ, és egész életében PC-t használt. Nekem pedig Mac-em van. Így kezdődött el a hosszú folyamat, hogy telefonon keresztül elmagyarázzam anyámnak, hogyan navigáljon a számítógépemen, mindezt extra rövid időn belül, hogy a határidőmnek is megfeleljen. És gyerekek, gyötrelmes volt. Miközben elmagyaráztam neki, hogyan kell bejelentkezni, hogyan kell megtalálni a mappát, megnyitni az alkalmazásokat, használni a Chrome helyett a Safarit, e-mailt szerkeszteni, stb. Éreztem, hogy mindenféle kellemetlen érzés támad a testemben. Az a feszültség a mellkasomban, az áramlás a karjaimban, a szívem dobogása, mindez teljes erővel rám tört. Ugyanaz az érzés, mint amikor tehetetlenül nézed, ahogy egy közeli katasztrófa kibontakozik a szemed előtt, anélkül, hogy bármilyen módon segíteni tudnál. De végül nem vesztettem el a hideg véremet, és nem vesztettem el az önuralmamat, vagy csattantam ki rá, amiért igaz nagyon lassan, de egyszerűen csak mindent megtett, hogy segítsen nekem. Valójában sikerült viszonylag nyugodtnak és koncentráltnak maradnom az egész folyamat alatt, leszámítva néhány feszült pillanatot. A végén anyukám átnavigálta magát a számítógépen. Megszereztem a fájlt, küldetést teljesítve. De a legnagyobb eredmény az volt, ahogyan kezeltem a helyzetet. A múltban eléggé dühös, frusztrált és pattogó lettem volna az anyámmal. Ingerültséggel, bosszúsággal, szarkazmussal és talán még gorombasággal is reagáltam volna a helyzetre. De most nem így tettem. Megtapasztaltam a kellemetlen érzéseket, de úgy döntöttem, hogy nem reagálok rájuk. Itt van a levél vége.
Szerintem nagyon sokan magunkra ismerhetünk ezekből a történetekből, és nekem az jön le a történet minden szavából, hogy ez a fickó, aki ezeket a sorokat írta, ez tényleg meditál. Az emberek azt gondolják, hogy a spirituális fejlődés jele, hogy egyre kevesebbszer vagyunk idegesek, de amikor elkezdünk fejlődni, akkor onnantól kezdve ilyen megvilágosodott buddhaként tekintünk a helyzetekre, és minket nem lehet kiborítani, egyáltalán semmi katasztrofális, stresszes dolog nem történik az életünkben, de hogy ez egyáltalán nem így van. Az életünkben az események ugyanígy zajlanak tovább. A stressz ugyanúgy jön, a kihívások ugyanúgy jönnek a családunk tagjai, akik nem foglalkoznak önismeretelők, ugyanúgy hozzák magukat, hozzák a formájukat, és helyzetbe hoznak minket. A spirituális fejlődés az azt jelenti, hogy ugyanazokban a helyzetekben, amiben régen eldurrant volna az agyad, ideges vagy érzed a feszültséget, de már egész máshogy reagálsz. Az orbiszod elkezd kitolódni. Sokkal nagyobb stressznek, sokkal nagyobb helyzetnek kell történni ahhoz, hogy kiborulj. Ha kiborultál, sokkal hamarabb visszanyered a nyugalmadat. Amikor Swami Védát megkérdezték, hogy hosszú gyakorlás után látszik-e már valami változás, látszik-e már valami fejlődés a személyes gyakorlás terén, akkor Swami Véda mindig azt mondta, hogy ne engem kérdezz, menj és kérdezz meg a családodat. Majd a családod megmondja, hogy fejlődtél-e.
Hát óriási példa, mert most a saját tapasztalatom az, hogy a leghamarabb a családomhoz ki a sodromból, még így is. Valakinek ez a munkahely, valakinek ez egy ismeretlen helyzet, és a biztonságérzetének az elvesztése nálam a családban jön ki, és úgy vagyok vele, hogyha már ott is meg tudom őrizni a nyugalmamat, na az szint. Mert most már elő tudom venni dolgok helyzeteknél, amikor feszült vagyok, de még mindig van olyan, amikor robbanok.
Ők a hasznos mesterek.
Ugye korábban talán beszéltünk arról, hogy amikor egy fiatal ember érkezik az asramban, és lelkesen azt mondja a mesternek, akár Swami Védának, vagy bárki, aki éppen vezeti az asramot, hogy mester, szeretnék Swamivá válni, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve nincsen semmilyen társad, nincsen párkapcsolatod, lemondasz minden ilyesmiről. Úgy kell nézned az egész világra, mintha a gyermekeid lennének, vagy a testvéred, vagy szóval egyenlő emberek, az egész család. És erre általában azt szokták mondani, hogy jó, először menjél és házasodjál meg. Próbáld ki, hogy milyen párkapcsolatban lenni. A legnagyobb fejlődést a párkapcsolatban lehet elérni ebben a világban, ebben az anyagi világban.
Hát mert ugye, hogy helyzetbe hoznak, tehát ott találkozol élesben a helyzetekkel. Úgyhogy csak elméletben megtanuljuk, elolvasom a könyveket, és elméletben megtanulom, hogy hogy kellene reagálni majd a különböző helyzetekben a konfliktusra. Az egyáltalán nem azt jelenti, hogy meg is tudom lépni, amikor ilyen helyzetbe kerülök, mert ahhoz, hogy meg tudjam valósítani, ne csak mondjuk eljátszam, hogy hát engem nem idegesítenek ezek a nem tudom én emberek, meg ezek a helyzetek, csak mosolygok, és közben érted, belül feszültség van, vagy gúnyosan felsőbbrendűt játszok. Az nincs megoldva. Ez az öntisztítás, tehát Swami Véda mindig azt tanította, hogy nekünk kezdőknek a legfontosabb gyakorlat az érzelmi tisztítás. Figyelni magunkat ezekben a helyzetekben, hogy beszélek az életem párjával, hogy beszélek anyukámmal, amikor a PC-n túl lassan keresi ki nekem a fájlt. És ugyanez a helyzet, a család az elképesztően fontos mester. Kamaszok, a legfontosabb mester, a leghasznosabb mesterek egy szemtelen kamasznál.
Mint egy macska, vagy egy oroszlán. Inkább.
Igen. A macskák és a kamaszok, kis kamaszok, nagyon-nagyon hasznos mesterek, amikor szúrnak és sündisznóznak, és szarkasztikusak, és na maradj nyugodt, szeresd, érted, szeresd. Hát ezek... Ezek...
Nagyon kell szeretni a másikat ahhoz, hogy ne rúgj bele még egyszer. Érzelmileg gondoltam. Igen. Hogyha elkezdjük megfigyelni a légzésünket, és mondjuk két fél közül egy konfliktusban te elkezdesz asszertíven kommunikálni, és mondjuk megfigyelni a légzésedet, mi az, ami ilyenkor általában fog történni? Elmegy az éle a veszekedésnek? Mert nem ugyanez a kimenetele, mint eddig?
Hát pontosan. Ugye egyrészt a másik az tükrözi, hogy mi zajlik bennem. Nem merül ki ennyiben a dolog, mert ezen kívül talán a legrosszabb az, hogy mind a ketten belevonódunk a drámába, belevonódunk a játszmába. Nem ismerjük fel a folyamatokat, az érzelmi folyamatokat, amik elindulnak bennünk. Ha nem figyeljük magunkat, és ugye itt jön a meditáció szerepe, mindig ide jutunk ki, mindig ide lyukadunk ki a meditáció podcastben, hogy ha elkezdek meditálni, és elkezdek rendszeresen gyakorolni, akkor egyre tudatosabb leszek önmagamra, és azokra az érzelmi folyamatokra, amik bennem zajlanak. És amikor belekerülök mondjuk egy konfrontatív helyzetbe, ahol zsigerből reagálnék úgy, ahogy szoktam, ahogy megszoktam, ahogy eltanultam a szüleimtől, ahogy hoztam magammal a hajlamaimat, ahogy a szamszkárák diktálják. Tehát zsigerből reagálnék, és a másik is zsigerből reagál. Egyikünk sem állítja meg ezt az ördögi kört, mert nem vagyunk tudatosak. És mindenki belevonódik a drámába, és az embereket, tehát hogy futjuk a saját körüket. Én ezt mondom, te meg ezt mondod, és akkor elkezdünk vitatkozni. De hogy ezt a folyamatot, ezt az ördögi kört úgy lehet megszakítani, hogy amikor elkezdesz, mint ahogy a srác is, hogy elkezdesz figyelni magadra, és észreveszed azt a pillanatot, amikor elindul benned valami, amikor elkezded elveszíteni a cérnát.
Éreztem már olyat, hogy tök jó, és örülök, hogy megőriztem a nyugalmamat, de éreztem már olyat is, hogy olyan, mintha nem tudtam volna megvédeni magam, pedig ez nem erről szól, mégis ezt éreztem.
Ez rövid ideig van, egészen addig, amíg benne vagy ebben az érzelmi ködben. Tehát ez olyan, mint egy ilyen lila köd, amíg ebben benne vagyunk, addig tulajdonképpen az ego dominál.
Az egóval.
Igen, energiát akarok szerezni, mert ha neki van igazam, akkor az ego szembesül azzal, hogy hibáztam, tehát nem vagyok tökéletes, nem vagyok jó semmire. Érted? És ereszkedik ki, tehát ereszt le a lufi. Ha gyakoroltam és képes vagyok konfrontatív helyzetben, stressz helyzetben megfigyelni a légzésemet, akkor ez az érzelmi energia, ez szépen kioldódik és elvezetődik. De ha ezt nem tudom megcsinálni, hogyha nincs módszerem, akkor elfojtok, akkor maximum elfojtok, amit te is mondtál. És benne marad az ideg, benne marad a feszültség, és tudatalatt szerencsétlennek érzem magam, még szerencsétlenebbnek érzem magam.
Lejátszom a beszélgetést újra meg újra magamban. Miért ezt mondtam? Ő miért ezt mondta?
És nem merek ránézni arra, hogy most szerencsétlennek érzem magam, ezért még jobban megerősítem a páncélomat és a szamszkárámat az, hogy ő a hülye. Én nem vagyok szerencsétlen. Érted? És akkor, amikor ezeket észreveszed ezekben a konfliktusokban, akkor már nem a hülye ordítozó izét látod, hanem felébred benned az együttérzés, hogy basszus, érted, védi magát, ilyen nincs eszköze. És közben csak attól fél, hogy szerencsétlennek érzi magát. És ezt most figyelj, tapasztalatból mondom, hogy voltam olyan helyzetekben, amikor valaki veszekedett velem, és elhordott mindennek, és ahogy így néztem, először éreztem, hogy indul a szamszkárám, hogy nem is én vagyok a hibás. Jézusom, ez hülye? Hát minden nekem jön. És abban a pillanatban ki tudtam szállni, meg tudtam állítani a folyamatot, ki tudtam szállni a folyamatból, hogy elkezdtem figyelni először a légzésemet. Tudatosítottam, ez egy pár perc, és ez ilyen pillanatok alatt játszott le bennem, hogy megfigyelem a légzésem, oké, már nem is vagyok annyira ideges, és akkor belenéztem a másiknak a szemébe, miközben mondta a magáét nekem. És hogy így néztem a szemébe, nem is tudom, valahogy energetikailag összekapcsolódtunk, és valami így, ez hülyén hangzik, de valami így a szívemben így felébredt egy ilyen szeretet a másik felé, hogy ott mondja a hülyeséget, és elkezdtem sajnálni. És képzeld el, hogy ahogy így néztünk egymás szemébe, és ő mondta nekem a hülyeséget, én pedig elkezdtem sajnálni, ő ezt megérezte, hogy változott az energia, valami megváltozott, már nem egy ellenfél van vele szembe, hanem mondhatom azt, hogy szeretet sugárzott belőlem felé, és ez a szeretet így megolvasztotta a páncélját. És egyre inkább azt éreztem, hogy megy el a konfliktus ereje, megy el az ő ereje a vitából, és olyan energiátlanul befejezte az egészet, és csak néztünk így egymásra, és könnybe lábadt a szemem, aztán könnybe lábadt az ő szeme is, és így elmosolyogtuk magunkat. És az az energia, amiről beszélsz, Kitty, hogy ilyenkor ott marad az emberben, én tudom, mert megtapasztaltam, hogy van olyan helyzet, amikor így megoldódik egy konfliktus ennyivel, hogy olyan egyszerűen csak kioldódott az energia. Ezek ilyen kegyelmi pillanatok voltak, amikor bepillanthattam abba, hogy ilyen is van, ez működik. Ezeket nem én csináltam, ezek véletlenül belekerültem ilyen kegyelmi pillanatokba. De innentől kezdve tudom, hogy mi az, ami felé törekszek.
Hogy van ilyen is.
A fiam számomra elképesztően hasznos mester, pszichológiát nagyon-nagyon vágja, és amikor vitatkozunk, akkor simán leveszi az én pszichológiai játszmáimat. Mert nekem is vannak játszmáim. Én se Szvámi Véda mellett nőttem fel az asramba, én is lekopiztam a szüleimet, tehát nekem is megvannak ugyanúgy a játszmáim. És a fiam nagyon-nagyon élesen kiszúrja a játszmáimat, és belenéz a szemembe, és rámutat. És akkor két választásom, vagy egy, elönt az ideg, hogy nehogy már most még ő neki álljon itt feljebb, jön a természetes reakcióm, és közben hallom a hangot a fejembe, hogy Melinda, tök igaza van. És Gergővel is előfordul, egyre többször előfordul, hogy mondom a hülyeségemet, és érzem, hogy megy el az energia. És Gergő semmi más nem csinál, csak rámutat a hülyeségemre, és utána csak néz a szemembe. Tehát még basszus ugyanezt csinálja egyébként, amit én csináltam ott abban a helyzetben, amiről meséltem. És semmit nem csinál, csak néz bele a szemembe, látom a szeméből egyébként, hogy azt sugározza, hogy ugye most látod magad kívülről. Tudod, rá van írva az arcára. De ezek megtörtént helyzetek. Figyelj, nap mint nap történik ilyen. És elröhögöm magam a végén. De emögött, hogy el tudjam röhögni, és ne leordítsam a fejét, hosszú évek gyakorlása van. Szvámi Véda egyébként azt mondta, hogy amikor elkezdesz tanulni valamit, akkor mindig több fázis van a tanulásnak, tehát hogy mire elsajátítasz valamit, mindig több fázis van. Az első fázis, amikor hallasz valamiről, hallasz egy módszer, tök jó ez a módszer, tudsz róla beszélni, mert már hallottál róla, de igazából az még baromira nem az, hogy magadba olvasztottad, csak hallottál róla. A második szint, amikor elkezded gyakorolni. Gyakorlom a módszert, persze egyből kiszúrom, amikor a másik is gyakorolja. Még mindig nem olvasztottam magam, még mindig nem engedtem át magamon, még mindig nem a sajátom, csak gyakorlom. Aztán elkezdett tökélyre fejleszteni. Szvámi Véda úgy mondta, hogy elkezdesz a mesterévé válni egy módszernek, és utána a negyedik fázis, amikor átengedted magadon, és részeddé vált. Tehát kimaxolod a módszert, és utána egyszerűen önkéntelenül használod. És onnantól kezdve, amikor már beépült a személyiségedbe, na itt jön az, hogy a másik engem tükröz, mindig azt veszem észre a külvilágban, amivel nekem, magamnak is dolgom van. Ha én éppen vértizzadok, hogy egy módszert magamévá tegyek, és átengedve magamon a személyiségem részévé váljon az asszertív kommunikáció, akkor nehogy ki fogom szúrni, amikor a másik jön is észreveszem ugyanazokat a jeleket, hogy vértizzad, pont mint én. Az ego sérül. Úristen, ő is görcsöl valamin, amin én is. Ez nekem sem megy. Ezért le kell őt hordanom, ezért le kell őt
nyomnom,
hogy ne kelljen szembesülnöm az, hogy hát én se tudom. Az ego sérülékeny.
És mi a helyenkor azt mondjuk, hogy de jó, ez egy nagyon-nagyon fejlett szín már, nem?
De jó, hát, te is ebben vagy. Hát ha ezt felismered, akkor kiszálltál a játszmából.
Hát vagy felidegesítés, benne maradsz.
Hát akkor benne maradsz. De az első lépés, hogy nézd magad, könyörgöm közben kívülről. Legyél benne a játszmában. Senki nem mondja, hogy egy 30-40 évet cipelt cuccost, azt egy nap alatt tegyél, vagy egy hetes asszertív kommunikáció tréning után tedd le önmagad, érted? Soha több, ne legyél támadó. Tehát innentől asszertív legy. Ne, ez irreális elvárás. Hát amit 30 évig csináltam, azt 30 év alatt fogom tudni teljesen letenni. Ha meditálok, akkor feleződik, vagy harmadolódik az idő. De hát basszus, érted? 30 éve, 40 éve csinálsz egy viselkedés mintát, és akkor nem mentem még előző életekbe, hogy hány inkarnáción keresztül futottad ugyanezt a kört. Hát hogy a jó piklibe tudnánk letenni valamit egy hetes tanfolyam után? Az első óriási lépés, hogy vedd észre, amikor benne vagy a szamszkárába, vedd észre, amikor hülyeséget csinálsz. érezni fogod a haragot, érezni fogod ugyanazokat az érzéseket, amiket eddig éreztél. Lehet, hogy ugyanúgy reagálsz, még nem bírod megállni, hogy máshogy reagálj. Ugyanúgy fogsz reagálni, de közben belül egy részedben már más történik, már más zajlik. Belül valami megváltozott, és onnan indul az egész.
Hogy hívták ezt a blogger Jonathan?
Igen.
Visszatérünk. Hogyha jól értettem, hogy olvastad, neki is ment fel a pumpa folyamatosan, és érezte, hogy a keze zsibbadt, kalapál a szíve. Tehát az 5x10 napos elvonulás után még ugyanúgy jönnek ezek a reakciók, csak az volt benne az új dolog, hogy ezt tudta kívülről, meg tudta figyelni. Tehát ezek az ösztönszerű reakciók, ezek egy darabig jönni fognak.
Tehát megfigyelte, beazonosította, és igen, aztán elfogadta, és megállta.
Azt nem tudom, hogy elfogadta, de elkezdte figyelni. Ha benne vagy egy vitába, és akkor felismert, hogy micsoda szemétláda vagyok, akkor az már egy tök jó lépés.
Hát igazából... a legjobb, ha ezt el is mondod a másiknak, nem? És bocsánatot kérsz mellette.
Azért nem mondom el, tudod, miért nem mondom el? Mert tele vagyok félelemmel, mert az egón fél, hogyha elmondom neki, hogy igazából igaza van, és már sajnálom, hogy hülye voltam, és fogom a fejem, akkor félek, hogy felhasználja ellenem. Ezért építem tovább a páncélomat, és nem mondom ki, bár ki kéne mondom, bár tudom, hogy igaza van, nem mondom ki. Megint csak a félelemnél tartunk. Miért? Azért, mert mindegyünkben van egy kisfiú, vagy egy kislány, akit nem szerettek eléggé, aki valamikor úgy érezte, hogy nem szeretik őt eléggé. Nem szeretjük magunk. Mi sem tudjuk megadni magunknak ezt a szeretetet. Oké? Mindig ez van, és ezért védekezünk. Védjük a bennünk élő kislányt vagy kisfiút, hogy nehogy sérüljön, mert annyira be van már sérülve. Mindegyünkben ott van. Ezt a pszichológia ugye úgy hívja, hogy a belső gyermekkel fölvenni a kapcsolatot. Tehát amikor felveszed magaddal a kapcsolatot, és el tudod kezdeni magad szeretni, onnantól fogsz tudni elkezdeni másokat is szeretni. Ha magadat nem szereted, ha magadat szerencsétlennek tartod a páncélod mögött, persze mutatod, hogy nem, egyáltalán nem vagy szerencsétlen, marha erős vagy, nagyon képbe vagy, nagyon okos vagy, csak hogy nehogy rá kell, nehogy oda nézzél arra a kis szeletre magadban, hogy egy szerencsétlennek érzed magad. Tehát, hogy onnantól kezdve, amikor ez felébred benned, onnantól már más, megváltozik a viszonyod a világhoz és az emberekhez. De az első lépés, hogy lehajolj magadhoz és szeresd magad. Ez az első lépés. Csak annyira be vagyunk páncélozva, hogy tehát, hogy óriási gyakorlás van a mögött, hogy a saját páncélodat így áttörd egy pillanatra.
Az egyik meditációs tréningen a Sua, a mesterünk úgy magyarázta el ezt a helyzetet, hogy mennyire erős ez a kritizáló hang bennünk, hogy ott ültünk egy teremben, és azt mondta, hogy most képzeljünk el, hogy szól egy rádió, és hogy szól még egy, és hogy szól még egy, és még egy, és már 20 rádió megy egyszerre a terembe. És be kellett csukni a szemünket, és mondja, hogy hallod, hogy azt a zajt. És mondta, hogy ez a belső hangod. És ez folyton megy, miközben élsz mindig. És a te döntésed, hogy lehalkítod-e vagy nem, kikapcsolod-e a rádiót vagy nem, mert az mindig menni fog, de lehalkíthatod a tudatodban.
Az a baj, hogy nincs módszerünk. Ezt nem mondták el a szüleink. Azt elmondták, hogy kell mosogatni, meg hogy kell tanulni.
De hogy szeresd magad, ezt nem?
Hogy szeresd magad, nem. Mert hogy ők sem tudják magukat szeretni, mert nekik sem mutatta meg senki. És a szüleiknek sem mutatta meg senki. És ezek a generációs játszmák.
Ha te felismerted már ezeket a szituációkat az életedben, és mondjuk vegyünk egy baráti kapcsolatot, és látod, hogy a barátod az így viselkedik, akkor szólsz neki, jó kérdést teszel fel, hogy kommunikálod felé azt, hogy az, amit csinál, az nem jó.
Ha kérik a tanácsom, és elmondom, amit gondolok a helyzetről, és az ellenállást vált ki a másikból, és nem fogadja el, akkor nem jól mondtam el. Akkor nem voltam középen, és nem egy olyan tudatállapotból mondtam el, amiben csak a puszta segítő szándék volt. Ha ellenállást vált ki a mondani valóm, akkor az az én hibám. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztázzuk, hogy mi az a segítség. Mert ha azt gondolom, hogy a segítség az, hogy megmondom a magamét, hogy kellene csinálni, lehet, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ez segítség, de ez a másiknak nem segítség, ez az én egómnak lesz egy kielégülés.
Meg ő nem fogadta be.
Igen. Hát
nem értem fel, igen, hogy igen, befogadjam.
Ez arról szól, hogy én okosabbnak érezhessem magam. Jobban érezhessem magam a cipőmben, hogy nem vagyok hülye, mert okosabb vagyok, jobb helyzetben vagyok nála. Tehát, hogyha ezt kiveszem, és hogy mi az a segítség, ha segíteni akarok neki, hogy jobban érezze magát, akkor abban a helyzetben, amiben ő van, milyen lehetőségek vannak. És amikor elkezdünk így beszélgetni az ismerősökkel, hogy az ő szemszögében, az ő lehetőségei közül mi az, ami használható, akkor nem kelt ellenállást, mert nem érzi azt, hogy fölé kerekednek, mert csak a segítő szándékot érzi a másik, hogy te együttműködsz vele, és átalakul egy párbeszéddé. Már nem megmondom a tutit, hogy mit kellene csinálnod, hanem beszélgetünk. Ő meghallgatja a véleményemet, átengedi magán, eldönti, hogy ez számára lehetséges, nem lehetséges, az soha nem vezet hosszú távon eredményre, hogy én mindig kioktatom a másikat. Én mindig megmondom a tutit.
A Vitrai tanár úrnak, Vitrai Tamásnak van egy elég ismert mondása a riporter szakmában, hogy aki felülkerekedik, az alul marad. És ezt nagyon sok helyen tanítják, mert hogyha egy beszélgetés során, ahol te vagy a kérdező, elkezdesz okoskodni, akkor igazából a másikat lenyomod. De aki nézi, akkor ő nem veled lesz, hanem vele. Tehát igazából nagyon sok esetben, és ezt átvetítve az élet minden területére, aki felülkerekedik, az végeredményben alul marad. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hallgattatok, néztetek bennünket. Megint nagyon jó témákat hoztunk fel, meg jó példákkal. Azt gondolom, hogy mindenki tudott meríteni a saját életéből, és azt is elmondhatjuk szerintem konzekvenciaként, hogy nem az a cél, hogy konfliktusmentes életet éljünk, hanem az, hogy ezt harmóniában tudjuk megoldani önmagunkkal, önmagunkban. A beszélgetés zárásaként, akkor ahogy szoktuk, Meli, levezetnél kérlek nekünk egy rövid elcsendesedést.
Helyezkedjetek el akkor kényelmesen, egy picit csúszatok előre, bárhol is ültök, nem kell leülni földre, vagy keresztezett lábülésben, bárhol, ahol ülsz, egyszerűen csak egy picit csúsz előre a széken, hogy a testsúly egyenletesen legyen elosztva az ülőcsontokon, és igazából a lényeg az az, hogy a gerinced egyenes legyen, fejnyak és a törzs egy vonalba kerüljön. Nagyon finoman nyújtózz meg a farokcsonttól egészen a fejtetőig fölfelé. Nyisd meg a vállakat, és nagyon finoman húzd be az állat. Nyújtózz meg a tarkóval fölfelé, úgyhogy a tarkó a gerinc meghosszabbításává váljon. És a következő kilégzéssel lassan huny le a szemeket. Egy hosszú kilégzéssel engedj el minden gondolatot, ami foglalkoztatott, és engedd el a terveket is, amelyek a nap hátra lévő részéhez kötnek. Tudatosíts magad az itt és mostban. Egy pillanatra tudatosítsd a létezőt, aki a gondolataid mögött csak jelen van, és figyelj a saját létezését. Tudatosítsd magadban, hogy ki az, aki a gondolatok mögött figyel. És lassan irányítsd a figyelmedet a légzés áramlására. Anélkül, hogy közbeavatkoznál, kezd el megfigyelni a spontán légzésed áramlását az orrnyílásokban. Csak engedd a légzést puhán és folyékonyan áramolni. Ne avatkozz közbe, és ne akar tudatosan lassítani vagy mélyíteni a légzést. Csak engedd, hogy szabadon, saját természetes ritmusában áramoljon. Úgy, ahogy itt és most a legtermészetesebb. Engedd, hogy eltűnjenek a ki- és belégzések közti szünetek. És engedd, hogy a kilégzés beleolvadjon a belégzésbe. A belégzés a kilégzésbe. Csak engedd, hogy a légzés puhán és folyékonyan áramoljon. Szünetek és akadozások nélkül. Engedd, hogy a kilégzés beleolvadjon a belégzésbe, mint egy folytonos áramlás. Nincs szünet a légzések között. És miközben a figyelmet továbbra is megtartod a légzés puha és folyékony áramlásán. Nagyon lassan is hunyorogva nyisd ki a szemeket. És maradj kapcsolatban a légzés áramlásával, miközben a szemed nyitva van. Tartsd ezt a kapcsolatot nyitott szemmel is. És őrizd meg minél tovább a nap folyamán. Om Shanti.
Köszönjük Meli a vezetett meditációt és az elcsendesedést, nektek pedig köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Hogyha szeretnétek értesítést kapni a legközelebbi adásokról, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük, hogy néztek és hallgatok bennünket. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!